Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Az előzetes adatok szerint 310 milliárd forint, a GDP 0,7%-a volt a kormányzati szektor 2025. első féléves hiánya. A második negyedévi többlet 480 milliárd forint, a GDP 2,2%-a volt, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az idei első fél évben a központi kormányzat hiánya 534 milliárd 800 millió forintot mutatott, míg a helyi önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok 136 milliárd 600 millió és 88 milliárd 200 millió forintos többlettel rendelkeztek. Ilyen kedvező adatot az idősor 1999-es indulása óta mindössze egyszer láttunk, tette hozzá az Index portál. Az utolsó simításokat végzi a kormány a november havi kiegészítő nyugdíjemelésről szóló kormányrendeleten. Minden nyugdíjas megkapja azt, ami jár még az év végéig, közölt a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor azt mondta, az infláció magasabb lett, mint előre jelezték, ezért a nyugdíjakat ilyenkor meg szokták emelni. Pontos elszámolás, hosszú barátság, azt ígértük, hogy a nyugdíjak nem veszíthetnek az értékükből, ezt a vállalásunkat minden évben teljesítettük, idén is így lesz, fogalmazott. A kormányfő hozzátette, mindenki a nyugdíjának megfelelő összeget kapja majd, ami átlagosan 51 ezer forintot jelent. Angela Merkel volt német kancellárral találkozott Orbán Viktor Budapesten. Egyszer kancellár, nálunk mindig kancellár, Isten hozta Angela Merkelt Magyarországon, írta a Facebook oldalán a kormányfő, aki több fényképet is megosztott arról, hogy hivatalában fogadta a német politikust. A magyar miniszterelnök azt nem közölte, hogy miről beszélgettek. Ma irány Koppenhága, észnél kell lenni, veszélyes EU csúcs elé nézünk, ketrec harc lesz, írta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook oldalán. Azzal indokolt, az Európai Bizottság elnöke szerint ugyanis Európa harcban áll. A lengyel miniszterelnök azt mondja, el kell ismernünk, hogy az orosz-ukrán a mi háborunk, a svéd miniszterelnök pedig arról beszélt, fokozni kell a nyomást Magyarországon, hogy Ukrajna EU tagságában előre tudjanak lépni. Bajós előjelek, Európa öles léptekkel halad a háború felé, értékelt Orbán Viktor. Hangsúlyozta, a magyar valóság az, hogy a szomszédban nem a mi háborunkat vívják, Ukrajna EU tagsága ügyében nincs európai egység, nélkülünk nem is lehet, a magyarok pénzét pedig nem fogják Ukrajnába küldeni. Ameddig Magyarországnak nemzeti kormánya van, addig biztosan nem, fogalmazott bejegyzésében a miniszterelnök. Brüsszel olyan költségvetést készített elő a következő 7 évre, amely elsősorban az ukrán hadsereg és az ukrán állam fenntartásáról szól, ahelyett, hogy az Európai Unió előtt álló kihívásokra fókuszálnának, közölte a külgazdaság és külügyminiszter az informális koppenhágai EU csúcs előtt. Szijjártó Péter ennek kapcsán kiemelte, a kontinens biztonsági és gazdasági helyzete mára jelentősen leromlott az elhibázott brüsszeli döntések nyomán. Mi nem akarjuk, hogy a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldjék, szögezte le. Ma kezdődött a nemzeti konzultáció kérdőíveinek postázása Budapesten. November elejére, közepére országszerte mindenki megkapja, mondta el a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Harcosok órája című online műsorban. Hidvégi Balázs hozzátette, a válaszadás határideje november 30-a, az íveket egyelőre papíron lehet kitölteni, de javasolni fogja, hogy az online válaszolás lehetőségét is teremtsék meg. Az Egyesült Államok tengeri járőrgépeket telepített Norvégiába, amely műholdképeket készít és rögzíti a repülési adatokat a Balti-tengeren, adta hírül a The Kiev Independent. Az egyik járművet szeptember 23-án már Lencse végre is kapták az egyik oszlói repülőtéren. Hozzátették, bevetést is végre kellett hajtani Kaliningrád környékén. A gépek jelenlétét a norvég erők szóvivője is megerősítette. Magyar idő szerint reggel 6 órakor leállt az Amerikai Egyesült Államok szövetségi kormányzata, miután a szenátus nem tudta megszavazni a költségvetés tervezetét. Erre utoljára 2018-ban volt példa, 1981 óta pedig a mostani a 15. alkalom, írta a CNN. Az ilyen leállások általában néhány nap után megoldódtak, de a legutóbbi például 35 napon át tartott. A svájci gleccserek olvadása jelentősen felgyorsult az elmúlt egy évben, figyelmeztet éves jelentésében a jelenséget megfigyelő két tudományos szervezet. Tavaly kevés hó esett, és a jégtömeg 3%-a olvadt el a nyári hőhullámokban. Az olvadás ugyan nem volt olyan intenzív, mint 2022-ben és 2023-ban, de világosan kirajzolódik a tendencia. Az elmúlt egy évtizedben a svájci gleccserek jégtömege mintegy negyedével csökkent. Végül az időjárásról. Holnap a változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd a nap második felében a délkeleti-keleti tájokon elkezd megnövekedni a felhőzet. Néhol eső, záporeső nem zárható ki. Az északi-északkeleti szél több helyen megerősödik. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 0 és plusz 5, napközben 10 és 15 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A remény zarándokai mottóval október 4-én találkozóra hívja és várja Ternyák Csaba egri érsek, az Egri Főegyházmegye minisztráns fiatalait az Egri Bazilikában. A főpásztori szentmise és az ebéd után találkozási lehetőség lesz Fabien testvérrel, Verbita szerzetessel, majd a litániát követően főpásztori áldással ér véget a különleges program. Várják a fiatalok jelentkezését a plébánosoknál.
Használja ön is a Szent István Rádió mobil alkalmazását, melyen keresztül elérhető az adás bárhol. Október a szűzanya hónapja. Applikációink segítségével a rózsafüzért is imádkozhatják hallgatói. Keressék az ingyenesen elérhető alkalmazást az Apple Store és a Google Play kínálatában.
Reklámot hallottak.
Hallgassák meg felhívásunkat!
Kedves hallgatóink! 25 évvel ezelőtt, 2000. október 20-án kezdte meg folyamatos adását a Szent István Rádió Seregi István egri érsek szándékára. Majd 2011. október 20-án elindult a Szent István Televízió Ternyák Csaba egri érsek szándékára. Egy jeles évfordulók alkalmából hálaadó szentmise lesz 2025. október 18-án 16 órától az Egri Bazilikában. A szentmisét Ternyák Csaba egri érsek mutatja be. Szeretettel vár mindenkit a közös hálaadásra a Szent István Rádió és Televízió közössége.
Felhívásunkat hallották.
Kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsora következik.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Az üstökös, kit önlángja a végtelenbe visz. Ez a címe a Jókai bicentenárium alkalmából a közelmúltban megnyílt kiállításnak, a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A kiállítás kurátora Rózsafalvi Zsuzsanna. Ő a beszélgető társam. De először is gratulálok, mert olyan gazdag, szép, kedvcsináló óriása a magyar kultúrának Jókai, és sikerül őt úgy bemutatni, hogy aki eddig nem vette eléggé komolyan Jókai megismerését, az hazamegy és elkezd Jókait olvasni, minél többen lássák a kiállítást. A címe a kiállításnak az üstökös. Miért üstökös, illetve miért ez az idézet lett a cím?
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Hát a címválasztás egy nagyon összetett gondolatból alakult ki. Egyrészt Jókai Mór 1858-tól szerkesztett egy élclapot, amelyben a magyar kultúra, közélet, társadalmi élet mindenféle eseményét kommentálta humoros formában. Tehát az emberek nagy része rögtön erre asszociál. Az első magyar életlapot Jókai életművével hozza összefüggésben.
Ez volt a címe, az üstökös.
Igen, és ráadásul az első magyar életlap volt, tehát egy műfajt teremtett meg Magyarországon ezzel Jókai, melynek aztán hamarosan nagyon sok követője akadt. Egy-két évtized múlva már tucat számra alakultak az ilyen humorisztikus lapok. De valójában a címválasztást az adta, hogy Jókai nagyon gazdag természettudományos és hát tulajdonképpen társadalomtudományos műveltséggel rendelkezett, és ahogy a kiállításból is ezt majd a látogatóink megláthatják, amatőr csillagász volt, ő magának is volt csillagászati távcsöve, és előszeretettel vizsgálta az égboltnak a jelenségeit, a csillagokat, az üstökösöket. Egyébként éppen egy ilyen üstökös adta 1858-ban ennek az élclapnak a címét. Annyira izgatta ez az égmás, hogy az élclapjának ezt a címet választotta, és ezek az üstökösök lényegében két tucatnyi regényében feltűnnek oly módon, hogy valahogyan a főhősök életében, vagy a közéletben, vagy a politikában egy üstökös megjelenésével egyidejűleg valamiféle újszerűség, változás, valamiféle paradigmaváltás jelenik meg. Talán emlékezhetnek a hallgatók Timár Mihály vívódására, amikor nézi ezt az égmást, a kettős üstököst, és a saját lelki meghasonlására gondol, a kettős életére. Tehát Jókainak az életművét áthatja ez a motívum, tehát nem csak élclapot szerkesztett, nem csak vizsgálta a jelenséget, hanem egyfajta exoforrájává is válik ezeknek a regényeknek. Illetve hát a kiállítás létrehozói úgy gondolják, vagy úgy gondolom, hogy az életmű is hasonló egy üstökösnek a mozgására, életére. Nagy kultusza volt Jókainak életében, aztán ez elhalványodott, majd ismét újra az olvasók látókörébe került Jókai, és manapság viszont arról beszélnek, főleg a közoktatásban, hogy miért is kell Jókait tanítani, kell egyáltalán ilyen nehéz szövegeket olvastatni diákokkal. Mi úgy gondoljuk, hogy igen, és hogyha megismerjük ezt az életművet, ez nem is annyira nehéz olvasmány, mint ahogyan gondoljuk. És éppen ezért kestcsinálásképpen a fókusztermünkben, tehát a Jókai életét bemutató teremben az életműből a legszebb gondolatokat megpróbáltuk megidézni, vagy éppen a leghumorosabbakat, vagy éppen a szállóigévé vált mondatokat is. Tehát ez fogadja a belépőtérben majd a látogatót.
Mielőtt egy-két részletére magának a kiállításnak rátérnénk, a magyar kultúra nagyjai közül néhányan mit gondoltak Jókairól? Hát kezdhetjük Babiccsal.
Babits Mihály idézete szerepel itt a belépő térben, felolvasnám. Jókai a keleti mesélők egyenes utóda, aki minden súlyt kidob hajójából, s a hajó csodálatos símassággal szökken a leggazdagabb és legfantasztikusabb álompartok felé, melyek jönnek és tűnnek. Hát ezt gondolta Babits Mihály, de számos más kortárs, illetve késői alkotónak a reflexióit olvashatjuk.
Ady Endre például.
Akkor ezt is felolvasnám. Most olvasni Jókai minden könyvét 9-szer, 10-szer, ennél több és gyönyörűségesebb kuriózum kevés van. Most látjuk csak, hogy milyen naív a vált ez, és a naív költő mégis hányszor és sokszor lát jobban a komoly írástudónál. De még néhány kortársat idézve, Csát Géza, akinek az írásművészete úgy gondolnánk, hogy mennyire távol áll Jókaitól, azt mondja, hogy Jókai egyike volt az emberiség legnagyobb íróinak, regényírónak pedig versenyen felül a legeslegnagyobb volt.
Hamvas Bélát is említsük meg, ő talán a legfiatalabb, vagy a legkéseibb utód itt ezen a idézett falon.
Jókai az egyetlen író, aki az ország minden helyén egyaránt odahaza van, otthon úgy, ahogy az ember csak otthon lehet, meghitten és oldottan meleg pillantással, az embereket és a dolgokat úgy nézi, hogy azok hozzá tartoznak, és ő hozzájuk tartozik.
És akkor még Kosztolányit idézzük meg, mert az is nagyon tetszett nekem.
Hát igen, Kosztolány egyenesen mesterfejedelmének tekinti Jókait. Ő a mesterfejedelme, az álmok országának koronázatlan királya, erényében kápráztató, hibáiban nagyszerű, fogyatékossága és a királyok fogyatékossága. Ezek a reflexiók egyébként mind fókuszálnak az ő leghíresebb regényeire, mind magára, arra a kultuszra, amely övezte Jókait, és nagyon megerősítő volt azt tapasztalni, miközben ezeket a mondatokat kerestük a kiállítás bevezetője számára, hogy nem is találtunk szinte olyan írót, aki, vagy költőt, aki negatív konnotációval emlegette volna Jókait, tehát mindenki a legnagyobb csodálattal beszélt az ő írásművészetéről.
És még Mikszátot, mert azt hiszem, hogy amit Mikszát elmond ebben az idézetben, az nagyon jó lenne, hogyha áthatná a mai pedagógusok lelkét.
Jókai híre nem kezdődik és nem végződik sehol, a jókai kultusz befutja az országot, terjeng, elterpeszkedik, mint a szederinda, mindenki ösmeri, mint a saját tenyerét. És nagyon örülök, hogy rákérdezett Mikszáth Kálmára, mert ugye ez a négy termes kiállításnak az egyik fókuszterme az életrajzot próbálja bemutatni, segítvén ezzel egyébként a közoktatást is, és hát a látogatóknak is érdemes feleleveníteni az életrajzot. És ennek az első teremnek a kommentátora nem a kurátor, tehát nem én írtam a tabló és terem szövegeket, hanem úgy gondoltam, hogy nincsen jobb vezetője ennek a teremnek, mint maga Mikszáth Kálmán.
Aki megírta Jókai élete és kora című halhatatlan művét.
Így van, az első monográfia életrajz Mikszáth Kálmán tollából íródott nem sokkal Jókai halála után, és ezt közös kiadójuk Révai Mór János rendelte meg, tehát kérte meg Mikszáthot, hogy írja meg, és azt hiszem, hogy a mindmáig talán az egyik legélvezetesebb életrajz, pont azért, mert Mikszáth nem retrospektíve emlékezett vissza egy életműre, hanem ő a saját szemével láthatta ennek az életpályának a kibontakozását, ismerhette, és persze jó barátságban voltak Jókaival.
Még tarokkoztak is együtt.
Tarokkoztak is együtt, mint ahogy a kiállítás egyik darabja a Históriai Tarokparti mutatja, Ferraris képe. Tehát, hogy ő tényleg személyes adatokból, tapasztalatokból írhatta meg ezt a kiváló életrajzot.
És hát lesz rádiónkban részletesebb bemutatása a kiállításnak. Még egy elemére szeretném, hogyha rátérnénk, mert manapság mindenféle hókusz-pókuszokkal próbálnak érdekessé tenni kiállításokat, ilyen digitális, ilyen olyan megoldásokkal is, hát néha kicsit öncélú, de itt nagyon-nagyon jól sikerült Jókai egy-egy híres regényhősének a valós modelljeiről szól ez a nagy képernyő. Nagyon-nagyon jól sikerült, és ahogy látom, tehát, hogy a Fekete Gyémántoknak, a Kárpáti Zoltánnak, az Aranyembernek, az Egy az Istennek, a Jövő Száll a regények, tehát a legnagyobb regényeknek milyen előképei, ismeretek voltak Jókai birtokában, személyesen is ismerte azokat, és az életrajzaikat meg lehet nézni azoknak a személyeknek, akikből aztán ő összegyúrta az ő alakját, ugye?
Igen, tehát maga a kiállítás nagyjából 200 műtárgyat mozgat, ez nagyrészt Jókai hagyatékából származik, illetve olyan műtárgyakat kértünk más múzeumokból, amelyek tudják egy kicsit plasztikusabbá tenni azt a gondolatunkat, hogy Jókai egy olyan 19. századi alkotó volt, aki nem csak alkotóként, hanem tudósként is feltette magát Magyarország kulturális térképére. Tehát ő tanulmányozta a korabeli legfrissebb kutatásokat úgy a természettudományok, mint a társadalomtudományok terén. Eljárt akadémiai előadásokra, olvasta a szaklapokat, és az így szerzett ismeretei beépültek az ő regényeibe, és nem csak az ismeretek épültek be a regényeibe, hanem a kortársai közül a tudósokat, a közéleti személyeket, a híres művészeket ismerte, és ezeket a személyeket valamiképpen beépítette a regényeibe. És hát itt állunk egy nagy képernyő előtt, amelynek a fókuszpontján tulajdonképpen, ha az ábrázolás felől nézzük, az üstökös fejében ott áll Jókai, és úgy látjuk, hogy itt 10-12 mű kapcsolódik Jókaihoz, a leghíresebbeket válogattuk ki, egy kicsit tényleg a közoktatást is támogatva, és megnéztük, hogy egy-egy regény kiből inspirálódott, egy-egy alaknak ki lehetett a forrása. Nézzük meg a Fekete Gyémántokat, mint az egyik legismertebb tudományos regény.
Igen, és a három hőse a Fekete Gyémántoknak, Berend Iván, Kaulmann Félix és Sámuel Apát, és mindegyik szereplőhöz van egy-kettő-három valós személyportréja, illetve ha megnyomjuk a portréképet, akkor előjön az életrajzuk.
Az életrajza. Így van, akkor egy példát elmondanék a hallgatókra. A legismertebb szereplője a Fekete Gyémántoknak, egyébként a leghíresebb vagy legismertebb természettudós hős a Jókai életműve, Berend Iván. Őt három alakból gyúrta össze. Az egyik Zsigmondy Vilmos, akinek itt láthatjuk az arcképét, ha megnyomjuk
Nem az operatőr.
Így van. Zsigmondy Vilmos volt aki bányamérnök feltaláló, és a hazai artézi kutak egyik fúrója, elég csak a Margit-szigetre gondolnunk, vagy Harkányra, ezeket a kutakat mind ő és a csapata tárta fel, fúrta. Egyébként Jókai a Zsigmondi családnál, tehát Zsigmondi Vilmos édesapjáéknál volt cseregyerek Pozsonyban. Innen volt a személyes ismeretség, és talán innen indul az a fajta érdeklődés, amely Jókait jellemezte a bányászat, illetve az alkalmazott tudományok iránt. Ők tartották a kapcsolatot, követte az ő munkálkodását, és részben róla mintázta Berend Ivánt.
De három forrása van Berend Iván alakjának.
Nézzük meg Handke Miksát. Ő egyébként egy geológus-paleontológus egyetemi oktató volt, aki nagyjából ugyanakkor lett akadémikus, mint Jókai. Jókai eljárt az akadémiai székfoglalókra, itt találkozhatott minden bizonnyal Handke Miksa előadásával, amely a foramini ferákról, tehát a likacsos házóak egy speciális kutatásnak volt lényegében a terepe. És hát amikor olvassuk a fekete gyémántoknak a bevezető fejezeteit a föld kőzetrétegeiről, na az nagyrészt Handke Miksának a kutatásából ismerhető. Ő volt egyébként a hazai ásvány és őslénytannak, ásványtannak és őslénytannak az egyik megalapozója, és tanszéket is alapított. Az ELTE-n ma is róla nevezték el ezt az őslénytani tanszéket, tehát Handke Miksáról.
Óriási csigagyűjteménye volt Jókainak, lehet, hogy éppen Miksa.
Nem.
Nyomán?
Ez pontosan tudható, hogy Váli Ferenc, az ő sógora révén szerette meg az ásvány, illetve a kőzet gyűjtést. Ez egy sokkal korábbi történet, tehát már a pápai dirák korától datálódik. Váli Ferenc volt egyébként az ő sógora, egyébként korábban pedig tanára, majd 1849-ben Váli Ferenc pápára kerül, és itt a pápai kollégiumban a természetrajzi oktatást egy kicsit megalapozandó, felpesdítendő, hozta létre az ottani ásvány és kőzetgyűjteményt, és ez nagyon megtetszett Jókainak. Az 50-es években még visszajárt, és így kezdett el ő maga is gyűjteni, és azért még egy harmadik alakra visszatérni.
Berend Iván harmadik modellje.
Ugye a regénybeli hős Berend Iván, ő egy vas kohászatot is üzemeltet, Vidacs János pedig egy mezőgazdasági gépgyáros volt, személyes barátja, lényegében a parlamentben szinte naponta találkozhattak, mert parlamenti képviselő volt. Egyébként Berend Ivánnak a szabadságharcos vonásai Vidacstól származnak, szintén Vidacs is részt vett a szabadságharcon, ugye Berend Iván kitűnő katona, kiválóan vívott, kiválóan bánt a pisztollyal, és egyébként pedig vele alapították meg a Soroksári Honvéd Mentházat, melynek bizonyos pillanatai a kiállításunkban is feltűnnek. Tehát erről is megemlékezünk Jókai kapcsán, mint ahogyan lehet tanulmányozni Handke Miksa, Vidacs János és Zsigmondi Vilmosnak a kutatásait eredeti a hagyatékból származó relikviák segítségével.
És ami különlegesség a kiállításnak még, a sok-sok szépség mellett, hogy Jókai, a festő Jókai is bemutatkozik számos alkotással. Saját tulajdonban vannak, a Petőfi Múzeum tulajdonában remek portrékat látok.
Igen. Kevesen tudják, vagy talán kevésség közismert, inkább így fogalmaznék, hogy Jókai az 1840-es évek közepéig festőművésznek készült, ennek érdekében a tanulmányai mellett magárajziskolába járt Komáromban, Orgván Gábornak a rajziskolájába, és szinte az egész életét végig kíséri ilyen formán a képzőművészet, tehát fest, illetve faragványokat készít. Nagyrészt ezek a hagyatékkal hozzánk kerültek a Petőfi Irodalmi Múzeumba. Igazából ez úgy hiteles, hogy 1912-ben egy állami vásárlás keretében Jókai hagyatéka állami kézbe került, és ekkor az általa irányított és egykor általa alapított Petőfi Társaság tulajdonába. Amikor a társaság megszűnt, akkor a Petőfi Irodalmi Múzeum vette kezelésbe ezeket a műtárgyakat, tehát amit itt látunk lényegében ennek a vásárlásnak köszönhető zömében igyekeztünk gyarapítani, de zömében ennek köszönhető. Így a rajzok és a festmények is, tehát a családtagjairól készített, iskolatársairól készített, Svábhegyről, a Balatonról készített rajzai, festményi, grafikái a saját tulajdonunkat képezik. Viszont ez nem volt teljes, egy-két darab magántulajdonban maradt, és a jókai leszármazottakkal, családdal fölvettük a kapcsolatot, és két műtárgyat kölcsönkértünk. Az édesanyjáról, Pulai Máriáról három képet készített jókai, kettő van a birtokunkban, egy magántulajdonban, illetve egy Jókai Károly képet. Ugye Jókai Károly a bátyja volt Jókai Mórnak. Ez a kép még a kutatás számára is ismeretlen helyen volt, sikerült megtalálni a tulajdonost, aki rendelkezésünkre bocsájtotta a kiállítási időtartamára ezt a gyönyörű képet.
És végezetül azt kérdezném, hogy a muzeológusnak az életében mit jelent Jókai, és mit jelent ez az ajándék, hogy ezt a kiállítást gondozhatja?
Én közel két évtizede foglalkozom Jókaival filológusként, sajtól elrendeztem kiadatlan novelláit, illetve az egész életemet átszövi a Jókaival való foglalkozás, úgyhogy amikor két éve megkaptam ennek a kiállítás elkészítésének a lehetőségét, azt kell mondanom, hogy nálam boldogabb ember nem volt Magyarországon. Fantasztikus volt elkészíteni ezt a tárlatot, és egy nagyon nehéz feladat, mert nem kevés műtárgyból kellett egy jó kiállítást, hanem nagyon-nagyon sok gyűjteményi elemből, nagyon sok történetből, nagyon sok szövegből kellett összehozni egy koherens egészet. Óriási kihívás volt, de azt hiszem, hogy ennél szebb feladatom nem volt az életben.
Melyik a kedvenc Jókai regénye, ha van ilyen?
Kettő szöveget említenék, természetesen egyébként a Kőszívember fény és az Aranyember, de két olyan regényt említenék még, amely nagyon kedves a lelkemnek, és kevéssé ismerik talán a hallgatók. Az egyik az Egy az Isten, ezt mindenkinek kötelező.
A Dorján Manassé és Róma és unitáriusok.
Így van, ez egy nagyon-nagyon szép szöveg, és van egy, úgy fogalmaznék, hogy egy nagyon vagány, nagyon modern szövege, ez a Nincsen ördög, ez az én személyes kedvencem.
Nagyon szépen köszönöm, meddig lesz látható ez az időszaki kiállítás?
Terveink szerint 2026. decemberig lesz látogatható, úgyhogy várjuk szeretettel a hallgatókat, a diákokat, a tanárokat, és aki érdeklődik Jókai iránt, és azt is, aki nem, mert ezután reményeink szerint fog érdeklődni az életmű iránt.
Rózsafalvi Zsuzsával beszélgettem, ő a kurátora a Petőfi Irodalmi Múzeumban, közelmúltban megnyílt Jókai kiállításnak. Köszönöm figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Hitvalló című műsorunkban Assisi Szent Ferenc életéről beszélget Bíró Péterné Illés Virág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival. Műsorunk a 2020. október 14-i adásunk ismétlése.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Mai adásunkban Szent Ferenc életének egyik kedves epizódjára fókuszálunk. A híres rendalapító legendájában olvashatunk a Szent és a gubbiói farkas találkozásáról. Nem tudom, találkoztatok-e már igazi farkassal, de a mesék és az olvasmány élmények, vagy a közmondások alapján mindnyájunknak van elképzelése a farkas természetéről. Milyennek ismeritek a farkast? Hogyan él a farkas a hagyományban?
Hát általában mindig gonosz képében van, és nagyon inkább, sokkal inkább magára gondol, mint másokra, és hát általában az ilyen történetekben ott egyedül van.
Találkoztatok már jófej farkassal?
Nagyon nem.
Még az állatkertben is szerintem félünk tőle. Anna, kérlek, olvasd már fel a legendából, hogy milyen farkassal találkozott Szent Ferenc Gubbio város határában.
Történt egy alkalommal, hogy Gubbio városának tartományában egy szörnyű farkas jelent meg, és halálos rettegésben tartotta a polgárokat. Csak felfegyverkezve mertek kimenni a város földjeire. A farkas megette a háziállatokat, megmarta az embereket, maguk a fegyverek sem árthattak fogai ellen. Végül alig mert valaki kimozdulni a városból.
No, hát azt gondolom, hogy látjuk, hogy a farkas az farkas, ugyanaz a vadállat tekint ránk Szent Ferenc legendájából, mint a piroska és a farkas meséből, vagy a kecskegidák. Ők is találkoztak ugye a mesében a farkassal, sőt, kismalacok is. Sőt, ha felidézzük az irodalmi olvasmányainkat, meg a kötelezők emlékét, akkor a Jókai kőszívű emberfiai című regényében is van egy ilyen híres farkas kaland. Tehát a regény egyik legizgalmasabb része. No, a történet másik főszereplője Szent Ferenc. Ki volt ez a szent? Az egy híres szent. Biztos hallottatok már róla.
13. században élt, szerzetes volt, illetve ugye a nevéből adódóan szent, és ő volt az egyik első kolduló rend alapítója, illetve az evangéliumi szegénység hirdetője.
No, tudunk-e róla még valamit?
Ahogy megalapította a ferences rendet, úgy alapított utána iskolát is, és ő volt az első, aki felállította az első betlehemi jászolt. Halála előtt pedig az volt az érdekes, hogy megkapta Krisztus sebeit, stigmáit.
Igen, és Szent Ferencről még, ami pont itt a történethez kapcsolódik, hogy nem véletlenül, hogy Szent Ferenc találkozik egy farkassal, mert hogy a Szent Ferencről szóló történetekből, legendákból azt is tudjuk, hogy
különleges kapcsolata volt az állatokkal.
Például értett a nyelvükön, ugye? Egy egészen bensőséges kapcsolat fűzte a természethez.
Meg illetve, ahogy meg később a történetben is megtudjuk, hogy, hogy jó szívű is volt, mert ahelyett, hogy megbüntette volna a farkast, megbocsájtott neki.
Igen, igen, igen. Szent Ferencnek még az ilyen vadállatokat is sikerült megszelídítenie. No, mielőtt tovább lépnénk a legenda elemzésében, fontosnak tartom, hogy röviden ejtsünk pár szót ennek a középkori, magyar nyelvre is lefordított legendának az irodalom történeti jelentőségéről. Mert talán nem is gondolnátok, de az egyik legrégebbi magyar nyelvű nyelvemlékünk szövegét tartjuk a kezünkben. Az általunk is olvasott szöveget a legrégibb, teljesen magyar nyelvű könyv őrizte meg, ezt Jókai kódexként ismerjük. Ez egy kódex, tehát egy kézzel írott könyvről van szó, ami 1440 táján keletkezhetett. Az eredetileg latin nyelvű legenda fordítása azonban ettől korábban készült el, ugyan 1370 körül készülhetett, és csak jóval később másolták a kódex lapjai közé. Maga a kódex egyébként egészen picike, mindössze egy olyan 13x12 cm-es könyvecskéről van szó. És nem csak a gubbiói farkas történetét tartalmazza, hanem Szent Ferenc életének a legendáját, életének történetét. Mit gondoltok? Ugye ez egy középkorban készült könyv, egy kézzel írott könyv, még a könyvnyomtatás előttről. Kinek készülhetett a fordítás, kinek állíthatták össze ezt a legendát?
A rendnek az egyszerűbb tagjainak, például a Clarissa apácák számára, hogy ők is megértsék Szent Ferenc példaadó életének történetét.
Miből gondolhatjuk ezt? Az Eszter teljesen jól mondta. Ugye nyilván egy olyan réteg számára készült, akik olvasni tudtak, úgyhogy valószínűleg nem gondolkodunk rosszul, hogyha valami egyházhoz közel álló emberekben, egyháziakban gondolkodunk, de annyira azért nem voltak okosak, hogy tudnának latinul, úgyhogy ezért készült számukra ez a magyar nyelvű fordítás. Ez a kódex egyébként egy olyan nagy jelentőségű, hogy eredetileg a Magyar Nemzeti Múzeumban helyezték el a halotti beszédet is őrző prajkódex mellé. No, térjünk vissza a történethez. Kérlek, Klaudia, olvasd tovább a történetet, mi pedig a történet hallgatása közben figyeljük-e naív költészettel átszőtt szöveg szépségét, a népies ízű kerek történet magával ragadó erejét.
Az Úristen azonban meg akarta jelenteni a polgároknak Szent Ferenc szentségét, könyörületet ébresztett tehát az irgalmas lelkű férfiú szívében. A polgárok figyelmeztették Szent Ferencet, hogy ne menjen ki a mezőre, mert a farkas megöli. De Szent Ferenc hitt az Úr Jézusban, nem fegyverkezett fel, csak a Szent Keresztnek jegyével jegyezte meg magát, s minden bizodalmát Istenbe vetette. Künn a mezőn a szörnyű farkas feltátotta száját. Szent Ferencnek szaladt, de ő feléje vetette a keresztjegyét, mire a vadállat megtorpant, s keményen kinyitott száját, berekeztette. Szent Ferenc beszélni kezdett. Jöjj ide, atyám fia farkas! Én Krisztusnak felőle parancsolok néked, hogy sem nekem, sem egyébnek valakinek ne árts. Micsoda! A farkas legottan lehajtotta fejét, s levetette magát Szent Ferenc lábához. Farkasból lőn bárány. A szent most prédikált neki, atyám fia farkas, te sok kárt tettél ebben a tartományban, irgalom nélkül megölted az élőket, mindenkit megmartál, azért méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Zugnak is ellened gonosz tetteid miatt, s ellenséged az egész város. De atyám fia farkas, én békességet akarok te közted és az emberek között. Úgyhogy az emberek tőled tovább meg ne sértessenek, s megbocsássák minden elmúlt vétkedet. És a farkas testének, farkának, füleinek és fejének hajtásába mutatja vala, hogy megfogadja mindazt, amit Szent Ferenc mond vala. És mond a Szent Ferenc, én fogadom neked, atyám fia farkas, hogy amíg élsz, elég eleséget adatok neked a városban, mert hiszen ami gonoszat tettél, azt éjséged miatt tetted. Viszont azonban, atyám fia farkas, fogadd meg te is én nekem, hogy soha többé sem embert nem sértesz, sem állatban nem teszel kárt. És a farkas fejet hajtott. Mikoron pedig Szent Ferenc kinyújtotta kezét fogadalomnak vételéért, a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe. Azután úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek igen csodálkoztak. Mindenki az utcára gyülekezett, s akkor Szent Ferenc csodálatos prédikáció tűn. Azért én, drága látosim, fejezte be beszédét. Forduljatok Istenhez, tegyetek töredelmet, s Isten megszabadít titeket a farkastól és a jövendő pokoltüzétől. Hallgassatok én, drága látosim, ez farkas, ki itt előttetek áll. Fogadá én nekem, és fogadásából hitet ada, ti véletek békességet tenni, és soha meg nem sértiteket valamiben, ha minden napon fogadtok néki adni elég eledelt. S az egész gyülekezet nagy üvöltéssel fogadta, hogy etetni fogja a farkast. A vadállat pedig fejének tartásával, testének, farkának és füleinek szép mutatásával jelentette, hogy megtartja fogadalmát, sőt a nép előtt is felemelte jobb lábát, s úgy adott hitet Szent Ferenc kezébe. És lőn nagy öröm Eugúbiába, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta Szent Ferenctől szerzett békességét.
No, ennyi a történet, aminek igen kacifántos a címe, így szól, hogy az fordult farkasról, ki Bódog Ferencnek miatta fordul a nagy szölétségre. Na, hogyan tudnánk mai nyelvre lefordítani ezt a címet, úgyhogy mindenki számára érthető legyen? Mi ez a
hát
páli
fordult, vagyis fordult. Változott.
Igen, igen, igen. És mivé változott?
Egy szelíd állattá.
Egy szelíd állattá, úgy van, ahogy a Klaudia mondja, pontosan.
Thank you.
mesék, történetek szereplői, mint tudjuk, általában szimbolikus értelműek, túlmutatnak önmagukon, valami mögöttes jelentést hordoznak. A gonosz farkas nem csak egy ijesztő vadállat a történetben. Mit gondoltok, mit szimbolizálhat, mire utalhat a farkas történetben betöltött szerepe?
Egy rossz, például most vagyunk egy embert, hogy egy rossz emberből, hogy egy rossz ember is megjavulhat valakinek a hatására, és hogy meg, hogy mondjam, úgymond megreformálja a cselekedeteit, tehát hogy amit előző életében, tehát például, hogy rosszakat cselekedett, most helyette jókat fog a következő éveiben.
Igen, tehát az Eszter azt mondja, hogy ezért ugye a farkas szemében megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember. Jelenthet-e még mást a farkas? Gondoljatok a farkas meg a város viszonyára. Hogy a farkason keresztül igazából kivel van rossz viszonyban ez a közösség? Hát talán azt gondolom, hogy a természettel. Hogy talán egyrészt, hogy ebben a történetben megjelenik a farkas és a város konfliktusa, a megromlott viszony, és hogy ez a rossz viszony megeleveníti az ember természetnek való kiszolgáltatottságát. Ugye a farkas a történetben is fenyegetés jelent az emberre. Megtámadja a vagyonát, a javait, és így megjelenik a történetben emberi létünk kiszolgáltatottsága. Az az élményünk, hogy a világ nem biztonságos hely számunkra. Mi az oka szerintetek annak, hogy a természet, a teremtett világ fenyegetővé vált az ember számára? Így volt ez a teremtés kezdetekor? Ilyen világot alkotott az Úr? Gondoljatok a teremtés történetre, a kezdetek kezdetére.
Akkor egyensúlyban volt a természet és az ember.
Ugye?
Most pedig inkább az ember van fölényben, és a természet van elnyomva.
Igen. No, ha figyelmesen olvasunk, akkor a sorok mögött észreveszünk, hogy a farkas bűne a gonoszsága mögött a megromlott emberi természet áll, mely elfordul Isten parancsától. Ugye az eredendő parancs az arra vonatkozott, hogy gondoskodjunk a teremtés javairól, gondoskodjunk a nekünk adott világról. Hogyha nem törődünk, nem gondoskodunk és őrködünk a természet javai felett, akkor bizony az lesz a következménye, mint a történetben, hogy elvesszük a farkas természetes életterét, és a farkas fenyegető veszélyt jelent már számunkra. A legendában azt látjuk, hogy egy merőben új gondolat jelenik meg. A farkas bűne az valójában a bűntársadalmi eredetének gondolatát hordozza. Az, hogy bár a farkas bűne az, hogy gonoszul felfalta a javakat, megtámadta az embereket, meg is ölte őket, de hogy az ő gonosz cselekedete mögött egy társadalmi defektus áll. Valami társadalmi, közösségi hiba. No, egyrészt, ahogy mondtuk, tehát szimbolizálja a történet a természet és az emberi közösség megromlott viszonyát. Másrészt, amint mondtátok, hogy a farkas alakjában megjelenik az emberi gonoszság, a bűnös ember, amely a közösséget fenyegeti. A bűn, amely elveszi a másik tulajdonát, az agresszió, a hatalmaskodás, a hatalommal, az erővel való visszaérés, a bántalmazás, a gyilkosság, ugye ezek mögött mind felismerjük a farkas alakját. Na most nézzük meg a történet másik főszereplőjét, vizsgáljuk meg Szent Ferencet. Ha ti lennétek ennek a városnak az előjárói, akkor hogyan oldanátok meg ezt a farkas problémát? Hogyan védekeznétek a vadállat ellen?
Én először biztos nem erőszakkal próbálkoznék, mert szerintem a szavak többet érnek, mint az, hogy mondjuk erőszakkal bármit is megoldjunk. Szóval először is biztos nem ölném meg a farkast, biztos nem száműzném, vagy nem is tudom, hanem próbálnék mögé látni a dolgoknak, hogy ugyan miért tehette azt, amit.
Anna, te mit tennél? Figyelj, rád van bízva egy egész közösség. Ez már itt hónapok óta ez a farkas rájár az állatokra, elviszi a báránykákat. Ja. Gyerekeket nem lehet szabadon engedni, hogy játszanak.
Valami kompromisszumot lehet kötni a állattal, meg ugyebár erőszakkal nem lehet megoldani semmit. És így, mint ahogy a szövegben is van, ki lehetne így egyezni szerintem farkassal.
Látom, Anna is nagyon szereti a farkasokat. Claudia?
Én egyetértek velük, mert hogyha erőszakot alkalmaznánk, például bántanák a farkast, akkor az még nagyobb ellenségeskedés szítana a természet és az emberek között.
Ahogy a történetet olvassuk, ugye az elején ott van, hogy a városlakók is mit csinálnak, hát felfegyverkeznek, ugye, a farkas ellen. No, látjuk, hogy Szent Ferenc, ő is valószínűleg szerette az állatokat, meg ezt a farkast is talán, és nem így cselekedett. Szent Ferencnek is van egy fegyvere, de milyen fegyver ez? Emlékeztek a történetből, hogy ő nem kardot visz magával?
Keresztet.
Hanem a keresztet, vagy legalábbis a kereszt jelét, ugye? No, aztán mit csinál még Szent Ferenc? Ugye azt mondja a történet, hogy nyilván a kereszt jelével megszelídíti a farkast, de aztán azért jól leszídja, és szembesíti a tettével. Ugye azt mondja neki, hogy méltó vagy a halálra, miképpen a gonosz gyilkos. Nem mentegeti a farkast, ugye nem vigasztalja azzal, hogy nem baj, nem tehetsz róla, te szegény éhes farkas, te csak éhes voltál, hanem szembesíti gonosz tettével. Végül is mi Szent Ferencnek a célja, amit ebből az egész történetből ki akar hozni? Ugye van egy konfliktus, egy vadállat és egy város között. Patthelyzet alakul ki, nem jutnak előre.
Hát, hogy békességet akar, azt akarja, hogy mindkét félnek jó legyen.
Igen, igen, nagyon jól mondja Eszter, az a történetben szövegszerűen is így van benne, hogy Szent Ferenc valójában békességet akar. És mi lesz a békesség záloga? Mi lesz az, amit a békesség érdekében meg kell tenniük? Ugye az egyiket mondtuk, hogy a farkasnak szembesülnie kell az ő gonosz cselekedetével.
És akkor cserébe az emberek megbocsátanak neki.
Igen, tehát a nagyon fontos eleme a történetnek a megbocsátás, hogy az embereknek el kell engednie minden sérelmüket, a farkas pedig még azért tesz valamit.
Felhagy gonoszságaival.
Pontosan, ígéretet tesz arra, hogy ő ezentúl már jól fog viselkedni. Ha végig gondoljátok, akkor a farkas kicsit a gyónás elemein megy végig. Ugye, hogy felismeri, elismeri, bevallja a bűneit, talán még bánatot is érez, bár ez nincs benne a történetben, hogy zokogna a bűnbánat miatt a farkas. Megvan benne a megbocsátás, ugye, és az ígéret, az erős fogadalom, hogy ezentúl ő már jót fog cselekedni. No, tehát Szent Ferenc nem megbünteti a farkast, ahogy ti is mondtátok, hogy ti se büntetnétek meg, nem is zavarja el, nem is kergeti el, nem is zárja el, pedig azért ez egy logikus lépés lenne, hanem gyökeresen orvosolja a bajt, egyenesen a bűn forrását, a társadalmi eredetét próbálja meg orvosolni. A történet hallgatólagosan így aztán az anyagi javak megosztására buzdít. A javak megosztására a társadalom kivetettjeivel, és talán hozzátehetjük, hogy felszólít minket a teremtett világ megóvására is. Számomra még érdekes tanulság a történetben, hogy a farkas és a farkas által képviselt teremtett világ, a természeti környezet nem a vidékkel, nem a faluval, nem egy természetes közeggel kerül konfliktusba, hanem a várossal, Gubbió városával, a polgárokkal. A polgárok azok, akik fegyverrel mennek a farkas ellen. Bizonyára érezzük ennek a képnek az erejét napjainkban is. Vajon összebékíthető a milliós metropolisz és a természeti környezet? Vajon fenntartható az urbánus életvitelünk, fogyasztói társadalmunk a természeti környezet súlyos károsítása nélkül? Szent Ferenc nem egyszerűen megoldott ebben a történetben egy ökológiai problémát, hanem helyreállította a teremtett világ rendjét. Ugye, ahogy láttuk, egy paradicsomi kép tárul aztán a szemünk elő. Azt mondja a történet, hogy a farkas felemelte jobb lábát, és beletette a Szent Ferenc kezébe, aztán úgy ballagott gazdája után, mint a szelíd bárány. Látva ezt a városbeliek, igen csodálkoztak. Ugye az ellenségből az emberek ellenségei voltak az embereknek, Szent Ferenc barátot csinál, sőt ez a gazdája, ez azt gondolom, hogy több ennél. A gazda az gondját viseli a teremtett világnak, gondját viseli az állatoknak. Itt Gubbióban egy valóságos csoda történt. Ugye erről szól a történet is, hogy csodálkoztak az emberek, nem akartak hinni a szemüknek. Szinte egy eszkatológikus kép tárul a szemünk elé a végidőkről. Izaiás proféta a messiás eljöveteléről szóló proféciájában beszél hasonló jövőről. Azt mondja, hogy akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal, és a párduc együtt tanyázik a gödőjével. Együtt legelészünk majd a borjó és az oroszlán, egy kisgyermek is elterelgetheti őket. Azt gondolom, hogy mi más ez, mint az eljövendő üdvösség képe. A megbocsátás, gonoszságaink elhagyása, a társadalmi igazságtalanságok megszüntetése, a teremtett világ gondos védelme elhozza számunkra az öröm korszakát. Így volt ez Gubbió városában is. A történet beszámol erről az örömről is. Azt mondják, hogy és lőn nagy öröm Gubbió városában, mert ettől a naptól fogva a farkas és a nép megtartotta a Szent Ferenctől szerzett békességet. Szent Ferenc rendületlenül hitt a természet szépségében, tökéletességében, számára a teremtett világ Isten nagyszerűségének jelképévé vált. Ezzel Ferenc megelőzve korát túllépett a középkori síralomvölgy elképzelésen. A Föld Isten teremtő kezének nyomait viseli magán, és ez a csodálatra és Isten iránti alázatra késztet minket is. Megköszönve a hallgatók figyelmét, Ferenc pápa gondolatával búcsúzunk.
Szent Ferenc zarándok volt, aki egyszerűen és csodálatos összhangban élt Istennel, másokkal, a természettel és önmagával, ezért feladatának érezte, hogy mindennek gondját viselje, ami csak létezik. A természetet olyan ragyogó könyvnek tartotta, amelyen keresztül az Atya beszél hozzánk, az ő szépségéből és jóságából tükröz vissza nekünk valamit.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégium vezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. Műsorunk a 2020. október 14-i adásunk ismétlése volt. Most elhangzott műsorunkat 23 óra 25 perckor megismételjük.